Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák, 1978-1981.
Minden szerdán. Eltelt egy hét, elérkezett újra egy szerda délután, és Nagy elsétált az Olajprés utcába. A luteránus templom szomszédságában kabicsos udvar mögött állt a ház, ahova betért. A veranda ajtaja nyitva volt, korai meleg szélben lebegtek a függönyök. A szobában tarka szőnyeg világított, a templom sisakjáról idehullott a nap vízfénye, az ágyon kis Luca aludt. A nyitott ablak előtt a légvonat a függönyt kicsi kerek asztalka fölé emelte, két alacsony karosszék támláit legyezgette. A karosszékekben egy-egy kerek, fodros, fülekkel, szemekkel, bajszos szájakkal hímzett párna, Macska néni, Macska bácsi. Nagy félrehajtotta a függönyt, kinézett az ablakon. Az ablak keskeny, kőfallal kerített kertre nyílott. Közepén egyetlen diófával. A kőfal tövében egy gyerek rövid láncon loncsos kutyát sétáltatott. Rongyos gumilabdákat, fakérget szagoltatott vele. A kutya néha leült, hosszasan szörtyögött és köhögött. Nagy kiszólt az ablakon. Vilike! Itt vagyok. A hangra kis Luca felnyitotta a szemét. Milyen nap van ma? Kérdezte mozdulatlanul. Szerda, mondta Nagy. 5 óra. Elfelejtettem. Kis Luca fölkelt az ágyról. Vili itt van?
Ott van.
Nagy kimutatott az ablakon. Kis Luca is kinézett.
Ott nincs.
Ahogy megérkezel, elkódorog.
Hozok egy teát.
Nagy leült az egyik karosszékbe, a Macska bácsi feliratú párnára. Köszönöm, nem kérek, mondta.
Ó, mondta Kis Luca,
akkor nem hozok. Ezzel kiment a szobából.
Nagy jó ideig magára maradt.
A templom sisak viszfényét figyelte, amint lassan elvonul a szőnyegről, és megtörve emelkedik a barna ágytámlára. Néha kinézett az ablakon, látta a kutyát, most oda volt kötözve a diófához. A gyereket nem látta. A kőfalal kerített udvarból csak a szopornyicás kutya köhögése hallatszott. Kis Luca mégis egy csésze teával tért vissza.
Mondtál te neki olyasmit? Kérdezte, hogy rólad nevezték el a moszkvai nagy színházat?
Nagy köhintett. Akkor még kicsi volt. Most a pincében van, mondta az asszony. Ki tudja, meddig üldögél ott magában.
Hoztam neki valamit, mondta Nagy.
Kis Luca az órára nézett. Mindjárt letelt az időd. De Nagy még egy ideig ülve maradt. A gyerek belépett a szobába, leült az ajtó mellett a földre, és kioldotta egyik cipőjén a fűzőt.
Kösd meg a cipőfűzőmet, mondta.
Nagy fölállt, a gyerek fölé hajolt, és megkötötte a cipőfűzőjét. Amikor elkészült, a gyerek a másikat is kioldotta.
Ezt is.
Nagy azt is megkötötte, aztán zakója zsebéből egy Erinmore dohányos dobozt vett elő.
Ezt neked hoztam, mondta.
Azt ígérted, elviszel Bajkon úrba, mondta a gyerek.
Elviszlek, mondta Nagy.
Elviszel, vagy nem viszel?
Elviszlek, mondta Nagy.
Akkor lássam, vigyél.
El foglak vinni.
Most!
Letelt az óra, mondta Kis Luca.
Igen, mondta Nagy. Megyek.
Jövő szerdán megint jövök.
A gyerek kinyitotta az Erinmore dohányos dobozt,
és kirázta a szőnyegre. A keskeny udvarról behallatszott a szopornyicás kutya köhögése. Kis Luca becsukta az ablakot. Nem viszel Bajkonurba, mondta.
Tudom, mondta a gyerek.
Nem is akar elvinni sehová.
Tudom, mondta a gyerek.
Szünidő. Napok óta vékony szálú őszi eső esik, birizgálja az ablak alatt a színét vesztett málna leveleket. Városom kis folyóvize karamella színű, nem lehet benne megmártózni, pedig így pénz nélkül csak a folyóparton lehetne elütni az időt. Persze legjobb lenne a Nopric lányokkal kezdeni valamit, legalábbis az egyik Nopric lányjal beülni a híradó moziba. Ha egyszer benn van az ember, végigülhet három előadást is, künn zuhoghat az eső. De egy jegyet akkor is meg kell venni. Ingyen nem engednek be a moziba. Sajnos nem tartozom a módosabb szülők gyerekei közé, sőt, egy idő óta úgy néz ki, nagyon szegények lettünk. Apánk eltűnt egy délután, öcsémmel hosszan bámultuk őszülő tarkóját, amint négy idegen ember között lépkedve eltűnik az utca sarkon. Anyánk azért mind ígéri, holnap vagy holnap után bizonyára visszatér, de pillantása nem valami biztató. Itt-ott kevesebben lettek egy-egy családban, én nem értem ezeket a dolgokat, öcsém még kevésbé, ősszel lesz 10 éves, 41-ben született. Fura, de így félig elárvultan is állandóan valamelyik Nopric lány közelségén, valamint egy kis üveg sörön áll az eszem. Öcsém csak elbabrál otthon a halaival, de én, ha az ablakban ülök, minden alattam elhaladó lány után mélyet szippantok a levegőbe. Van egy eladó macskám. Valamelyik nap az üres tyúkketrecben találtam, ott kuksolt magában, én pedig egyszerűen rázártam az ajtót. Azt mondják, a Sintorgánban, ez egy gyógyszergyár, 15 lejt adnak egy egészséges, szép macskáért. Rendszeresen etetem a cirmost, hát ha súlyra veszik, és mérlegre kerül. Mondom egyik nap öcsémnek, Boci, fogod a dögöt, és beviszed nekik. Nem bánod meg, 15 lej nagy pénz, úgy látszik fölment a macska ára. Mindjárt bele is gyömösszöltük egy bútorszövetből készült ronda piros szatyorba. Öcsém délután áll az ajtóban, és sír. Látom lába előtt a szatyor, s valami mozog benne. Nagy baj csak nem lehet. Kiskorúaktól nem vesznek. Jól vanna, nem kérdezlek, mondom. Visszaköltöztettük a kis ragadozót a tyúkketrecbe. Nopric Andrea a kenyérbolt előtt ásítozik. Nekik a bejárónő veszi a kenyeret, ő csak úgy elkísérte. Olyan a víz, mint a trágyalé, mondom neki, közben belehelem az illatát. Azt mondod? Nem figyeltem. Beállok az eresz alá. Látom, van ernyőd. Aztán hazabandukolunk. Ez már valami. Meg is jegyzem. Egyszer beülhetnénk a mozgókép színházba, ott nem esik. Azt mondja, mozgókép színház az mi? A mozi. Ma nem tudok, foglalt vagyok, talán máskor. Nem adom fel. Azt mondta, talán. A macska árából, ha mégis megveszi, kijön 6 mozi jegy. Öcsémmel újra belegyömöszöljük a cirmost a piros szatyorba. Ne kísérj el, Boci, mondom, téged már ismernek. Aznap is esett, átázott a piros szatyor, a macskám ázott a nyeszlet, gírhes és igen macskaszagú. Hogy biztos enyém a macska? Nézik, méregetik, úgy látszik, mégiscsak kell nekik. Megragadják szótlanul, egy tolóablakon át bedobják valami kamrába, onnan már nincs szabadulás. Kapok egy kis darab papírt. 1 darab macska, 15 lej. Ez van ráírva, kifizetés az irodában. Nopric Andrea ezen a héten délutános. Félúton az iskola és a Nopric ház között beállok az eresz alá.
Egy kis figyelmesség. Morgendorf az új esztendő egyik reggelén elindult otthonról. Kezében szürke műanyagtasakkal lépett ki a földszintes ház konyhájából egyenesen az udvarra. Élettársa keményen utána szólt. Beviszed, egy szó nélkül leteszed az asztalra, és eljössz. Az udvar lapos köveit érintetlen friss hó takarta, csak a kapu állt kitárva, legyező alakú nyomot húzott a hóban. A szél nyithatta ki. Amíg Morgendorf becsukta, magán érezhette élettársa szigorú tekintetét. Az utcán kevesen jártak. Morgendorf többnyire csak kipirult házaspárokkal találkozott, akik a járdát takarították. Mintha húzná az időt, lassan baktatott földszintes házak sora között, és mire kiért a lakótelepre, térdig havas lett a nadrágja. Ekkor zsebéből egész kicsi, gondosan barkácsolt létrát, amolyan gyermekjátékot vett elő, és a tasakjába, abban pedig egy befőttes üvegbe csúsztatta. Gajzágó a negyedik emeleten lakott. Mikor a csengetésre ajtót nyitottak, Morgendorf még mindig porolta magáról a havat. Odabent vendégek voltak. Nem ezen a reggelen érkezhettek, hanem talán pár nappal korábban. Szótlanul, gyűrött arccal, kialvatlanul, a lámpafényben kedvetlenül hunyorogva bámultak maguk elé, s olykor Morgendorfra. Elpárologhatott belőlük minden kötekedő kedv. A foltos abrosz tele volt félig üres poharakkal, lerágott kenyérhéjjal, rúzsos szalvétával, és tányérokon zsiradékba fagyott cigaretta végekkel. Gajzágó egy ilyen tányért tolt Morgendorf elé, amikor látta, hogy cigarettáért kotorászik a zsebében. Aztán kocintani kellett. Azért én sem jöttem üres kézzel, jegyezte meg Morgendorf. Vette a szürke műanyag tasakot, kiemelte belőle a befőttes üveget. Nem befőtt volt benne, hanem az a különös gonddal barkácsolt kicsi létra, amit Morgendorf nemrég beledugott. Alján pedig egy béka. Ki tudja télvíz idején honnan, talán a tó jege alól halázták elő. Megjósolja az időt, motyogta Morgendorf. Arra való. Csak ezután itta ki a poharát. Gajzágóné félretartott fejjel merett rá kis ideig, aztán kezét szájához kapva kisietett. Köszönjük, mondta Gajzágó fakó hangon, és újra töltött Morgendorfnak, aki most félszegen elmosolyodott. A létrát természetesen még a fokok között is el lehet látni beosztással. A lépcsőfokok jelzik, ahogy közeledik az eső. Gajzágó bólintott. Kár, jegyezte meg, hogy Morgendorf otthon hagyta a feleségét, szívesen beszélgetett volna vele, reméli nincs komolyabb oka a távol maradásra. Morgendorf erre köhintett. Verácska kisé gyengélkedik, mondta. Ezzel körbejárta az asztalt a néma vendégekkel, túlfelől Gajzágó várta. Kitessékelte az előszobába. Mondja csak, mi akar ez lenni? Mi a helyzet ezzel a békával? Morgendorf riadtan vállat vont. Év eleje van, nem akartam üres kézzel jönni. Igyekezett Gajzágó szemébe nézni. Gajzágó most nagyon elkomorult. Bizonyos okokból kifolyólag, mondta igen lassan. Nálunk ez az állat nem kívánatos lény. Bármi és bárki, csak béka ne. És maguk ezt valahonnan megtudták. Morgendorf széttárta a karját, pedig nem bánt az senkit. Sietve öltözködni kezdett. Gajzágó fölsegítette rá a kabátot, nyakán két kézzel szorosan összefogta, így tartotta Morgendorfot egy darabig, közben zsebéből előhúzta a kicsi létrát. Ezt pedig vigye szépen haza. A békát majd elintézem, ahogy megérdemli. Belepirulok, motyogta Morgendorf, hogy Gajzágó úr miket gondolhat rólam. Ezzel kilépett az ajtón. Elindult hazafelé. Útközben felhajtott egy felest, kissé megnyugodott. Otthon a tűzhelyen káposzta rotyogott, illatos gőz úszkált a levegőben, de azon is átsütött élettársa szigorú tekintete. Na? Nem, nem ájult el, mondta Morgendorf, de azt láttam, hogy rosszul lett. Még el is ájulhat. Egyébként nézd, mi is kaptunk valamit. Ezzel elővette zsebéből a kicsi létrát. Miféle hülyeség ez? Merett rá az asszony. Gajzágú küldi ajándékba, mondta Morgendorf. Azoktól minden bárgyúság kitelik. Morgendorf élettársa leült az asztalhoz, és gondterhelten merett maga elé. Létra? Ez valami nem jót jelenthet.
Álom hideg szobában. Csöngetnek. Az ajtó előtt két prikulics várakozik. Már találkoztunk, mondják. Én biccentek, és mások számára bizonyára érthetetlen előzékenységgel szélesre tárom az ajtót előttük. Ha valakinél prikulics csönget, az kivételes esemény, megtiszteltetés. Amíg megforgatom a kulcsot a zárban, már is berohannak a lakásba. Foglaljanak helyet, mondanám, illetve foglaljatok helyet, mivel prikulicsokat már termetüknél fogva is tegezni illik, de ezek eltűntek, elbújtak valahová. Ez így van. Valahányszor az embernek sikerült testközelbe kerülni egy prikulicssal, már is eltűnik a szeme elől. De ez is, mint minden más prikulics tempó, igen rövid életű. Ezek a lények minden ravasságuk ellenére bosszantóan türelmetlenek. Nem sokára magától kinyílik az egyik fiókom, és az egyik prikulics név szerint Lebena kidugja a fejét, és fülével hevesen integet a konyha felé. Ezzel a fiók magától becsukódik, vagyis ahogy mi mondanánk, a prikulics magára csukja a fiókot. A másik prikulics a konyhában, a Szemik Burkán nevű, egy kis zsíros bödönön ül, most húzta elő a kamra legmélyéről, onnan, ahol a keményre fagyott zsírokat szokták tartani. Szólj, ha éhes vagy, mondom. Mondd már meg, mire van gusztusod, azt keverek valamit. Ó, nem vagyok éhes, mondja Szemik Urkán, viszont szeretném azt a kis zsíros bödönt kölcsönadnád. Természetesen a zsír marad. Természetesen, mondom, a zsír marad, azt viheted. Lebene most a fotelban ül átvetett lábakkal, egy könyvet lapozgat. Egész jó könyv, mondja, csak kár, hogy loptad a könyvtárból. Kikölcsönöztem, mondom, azt nem adtam vissza. Lebena elneveti magát, fölugrik az asztalra, és megveregeti a vállamat. Csak vécceltem, mondja, honnan lopsz, ahonnan tudsz. De van neked egy ócska vasalódeszkád, rajszögekkel ráerősített perzselt vászonnal. Van, mondom, azt mi van vele? Nos, mondja Lebena, ha levesszük róla azt a perzselt vásznat, hát látjuk, oda van rajzolva tinta ceruzával a deszkára, Bélbor és környéke, 1:75,000-hez léptékkel, elvinném kölcsönbe, Bélborba és környékére készülünk. Mi az, hogy Bélbor, mi az, hogy 1:75,000-hez, már kikérném magamnak. A konyhából már árad az olvadó zsírszaga. Szemik Urkán gázlángon olvasztja a kis bödön zsírját, és a bödön szélére kapaszkodva figyeli az eredményt. Amint megpillant, a sültes készlet háromágú villájával kiemel egy 6 lövetűt, és körültekintően kivárja, amíg a zsír lecsöpög róla. S a töltények, kérdi, azok bizony nem lehetnek itt, te is jól tudod, azoknak megárt a meleg. Miféle zsírolvasztás ez, azt miféle töltények akarom kiáltani, de bizony nem jön ki hang a torkomon. Csöngetnek. Összerezzenek, aztán mezítláb rohanok az ajtóhoz. Ott áll a keresztfiam, a legkisebbik svanc gyerek, behavazott korcsolya sapkával, 2 hatalmas bőröndel, mellette süvít befele a hajnali hideg. Jó, hogy jössz, mondom, rémlátomásaim vannak. Gyere, bemutatom neked Lebena és Szemik Urkán urakat Máramarosz szigetről. Valamikor együtt prikulicsoskodtunk. A Schwanz gyerek körülnéz az üres szobában, én pedig sorra kihúzogatom a fiókukat. Itt hideg van, mondja. Gyújtsunk be, nem is tudom, hogy tudsz ilyen szobában aludni. Begyújtunk, előbb a konyhában, a nyílt gázlánk hamar kimelegíti a helységet. Pihent ki magad, mondom, azt falunk valamit, azt tudod, van egy bödön zsír a kamarában. Szeretném, ha mellettem lennél, amíg kiolvasztom.
Bocsánat, szólít meg egy egyén az aluljáróban. Összetévesztettem valakivel. Ezzel már is tovább siet. Csak úgy bejelenti nekem, hogy valamiben tévedett, aztán odébb áll. Bosszantó. Nem ártana körmére nézni ennek az egyénnek. Ha utolérem az aluljáró lépcsőjén, talán neki szegezem én is a kérdést. Igen? És ugyan bizony kivel tévesztett össze, a nevét, a címét? Aluljáró hosszú és nagyon húzatos. Rézsút szeli át a hatalmas teret a föld alatt a sugárút sarkáig. A közeli folyó felől ilyenkor este fele komor és szeszélyes szelek indulnak a város felé, átsűvítenek a tér alatti folyosón a korzó áruház bejáratának, ahonnan én is nemrég föltült gallérral léptem ki. De most, mivel ez a kis őrültség zavarba hozott, megint az áruház felé tartok, és figyelem hátulról az egyént, az én emberemet. Sötétkék téli kabátot visel, fején szürke asztrahán bundából készült kucsma. Vagy asztrahán bunda utánzatból készült kucsma. Az egyén kiléte szempontjából ez nem egészen mindegy. Egy kutya közeledik, lábát sebesen kapkodva, olyan kócos fajta, mint a fehér, a Black and White címkéjéről. Fülén csimbókokban meredezik az ázott szőr, hasa is csupa lucsok az utca híg fekete sarától. Odafönn az utcán úgy látszik, közben elerett az eső. Nem sokára ázott emberek is közelednek. Kalapjuk karimáján megült kövér cseppekkel. A kövezeten kopogó esernyőkről csorog a víz. Az aluljáró közepe táján, ahol a tér alatt átlószerűen vonuló folyosók metszik egymást, ahol virágot, újságot, sorsjegyet és ilyenkor télidőben madár eledelt árusítanak, az asztrahános lelassul. Körülnéz, mintha várna valakit. Egy kisfiú, riad, de föltétlenül becsületes tekintetű, most egyenesen odaszalad az illető egyénhez, akit éppen követek. Alig pár pillanatig állnak egymással szemben, talán két szót váltanak, miközben a kisfiú gyufacímke nagyságú összehajtott papírlapot ad át neki. Az én illetőm tétován elindul, járás közben olvassa. Valami nagyon rövid kis üzenet lehet, mert sietve, s ha jól látom, kissé bosszusan gyűri a zsebébe. Kezét is ott tartja, a zseb sötétségében, a fényes, fekete bélés érintésében őrzi azt a kicsi titkot. Aztán feltűnik a kijárati lépcső. Fölötte az utcákat jelző kivilágított nyilakkal. Föltűnik az áruház a harmadik emelet nagy sárga ablakaiban a rengeteg színes szövettel. Az illető egyén most kiveszi kezét a zsebéből, összezárt tenyerét hirtelen kinyitja, és az összegyűlt papírgolyó lehull a kövezetre. Olyan hallatlan pimassággal, annyira nyilvánvalóan kötött belém az imént, hogy legyűröm magamban mindazt, ami ilyenkor gyerekszobámra emlékeztetne. Lehajolok, fölveszem a papírdarabot. Belém gázoltak, akkor hát most én is belesek ennek az asztrahánosnak a kucsmája alá. Egy rövid levélke, mindössze egyetlen sor. Többet nem jövök, Vera. Nézek utána, ahogy távolodik. Úgy kell neki.
Bodor Ádám, az utolsó utolsó szénégetők. Tárcanovellák 1978-1981. Álom hideg szobában. Felolvasta Alföldi Róbert, Fekete Ernő, Tordi Géza, Znamenák István és Zsóter Sándor. Zenetallér Zsófia. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turai Tamás. Rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
A tárcanovellák utoljára 2015. augusztus 27-én hangoztak el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárcanovellák, 1978-1981.
Múlékony emlék. A porcelánféle ház az óváros szívében egy kicsi, zárt téren állt a többi épület között jelentéktelenül. Kopott halványzöld homlokzatáról dísztelen, barna keretes ablakok bámultak a térség csöndjére. földszintjén boltok sora húzódott balról jobb felé a következő sorrendben. Grác cipészmester segédjével hosszú és mély, szellőzetlen és sötét helyiségben dolgozott. Táskát, övet is készített, és az örökös homály, a megáporodott bőrszag, mintha már kikezdte volna a cipészeket. Sápadtan, konokábrázattal kalapáltak. Az ibolyka cukrászdában még egy asztal sem fért el. Amint az ember belépett, már is ott állt a fényes fagylaltos pult előtt, a pulton könyökölő ibolyka előtt, aki sok kóstolgatástól gömbölyű testén halvány kék köpenyt viselt. A falon mellmagasságban polc futott körbe. A vendégek itt állva fogyasztottak. A női fodrászatban ketten dolgoztak. A nyitott ajtó előtt olajok, lakkok, szappanok és illatszerek szagát kavarta a szél. A két búra alatt komoly tekintettel ültek a város asszonyai. A porcelánféle házkapuja éjjel-nappal nyitva állt. Az udvaron gyakran várakoztak stráfszekerek izmos muraköziekkel, orrukra kötött zaborzsákokkal. Az udvar mélyén az egyik bérlő hulladékgyűjtéssel foglalkozott. A kaputól jobbra Vodkovenc, a paplan készítő dolgozott. Fehérbőrű, táskás szemű, nagy darab férfi. Ajtaja előtt bántóan meddő, furcsa illat terjengett. Puszta és riasztó idegen levegő. Nem a nagy hálószobák folytott várakozásait, a paplanok meghítségét idézte. Bár valamennyien a porcelánház bérlői voltak, úgy szólván ügyet sem vetettek egymásra. Hűvös fejbiccentéssel tűrték meg egymást. Nem Grácnál talpaltatták lábbeliüket. Grác, a két fodrásznő meg Vodkovenc nem ibolykánál rendelt ünnepi kalácsot és névnapi tortát. Grácné meg ibolyka nem a női fodrászatban göndörítette a haját, paplant pedig egyikük sem rendelt Vodkovencnél. Talán ez a mérhetetlen tartózkodás, önérzetes szakmai büszkeség is rejtett oka lehetett annak, hogy egy napon egy durva deszkából ácsolt csúszdán eregetni kezdték a porcelánféle házról a tetőcserepeket. Azt senki nem tudta, miért is bontják le a porcelánféle házat. De abban többen egyetértettek, ideje volt, hogy beteljesedjék a végzete. Nem volt dísze ez az épület a városnak. Ami a bérlőket illeti, szótlanul rakottak fel a stráfszekerekre. Talán némi megkönnyebbüléssel és kíváncsi várakozással azokra az időkre, amikor majd egyszer véletlenül bőröknek, rotyogó krémeknek, forró süteményeknek, készülő paplanoknak kósza illata megremegtet bennük valamit. Múlékony emléket.
Házon kívül. Emerik udvarának mélyén két cseber fölmadzagolt csirke állt, hátrébb a ribizli bokrok mögött a kertben már tákolták a tűzhely fölött a forgónyársakat. A konyhában fedő alatt levesek buzogtak, az ajtók elé kitett labornyi tálakban kendő alatt fánk tésztája kelt, vagy vagdalt húsból gyúrt labdacsok várták, hogy forró zsíradékban kisüssék őket. Az egyik udvarbeli lakó kerti mulatságra készülődött. Emerik ajtaj előtt egy vederbe ütközött, színültig tele volt rántott csirkevájjal. Kisé bosszusan bekopogott albérlőjéhez. Nem kedvelem ezt a felhajtást, mondta. Jöjjön, Amirás, járjunk egyet. Amirás is kisé riadtan kémlelt ki ablaka mögül. Az udvaron kora reggel óta idegen emberek koslattak nyúzott állatokkal és csörömpölő üvegekkel. Rosszalóan csóválta a fejét, és csatlakozott Emerikhez. Az Olajprés utca végében álló rozzant olajütőt éppen bontani kezdték. A deszkából ácsolt csúszdán rohantak lefelé a cserepek a tetőzet felől. Emerik arra felé pillantott,
Aztán így szólt. Induljunk akkor inkább ellenkező irányba. Miközben a villamos megálló felé baktattak, Amirás is megszólalt. Valami hasznos dolgon töröm a fejem, alkalmatán elmondom majd Emerik úrnak. Ne törje magát most semmin, mondta Emerik. Elmegyünk és tekézünk egyet. Azokot csak egyék tele magukat. Délig Ingó újra vetközve tekéztek az egykori katolikus legényegylet elhagyott teke pályáján. A beton itt-ott feltöredezett, de a golyók sem voltak már gömbölyűek. Délben a Malombérc kertjeiben hirtelen ugatni kezdtek a kutyák. Dühösen és kitartóan ugattak jó ideig. Emerik elgurította utolsó golyóját. Induljunk. Esni fog. Megfordult a szél, ilyenkor a kutyák egyenesen az orrókba kapják az állatkert szagát. Ide látszottak az állatkert lombjai, s fölöttük egy villám sújtott a fa kopasz ágai, fölöttük a szélben kőröző pávák. Emerik és Amirás a délutánt már az Olajprés utcában töltötte, nem éppen otthon, hanem a közeli Florio bisztróban barátkoztak. Emerik félrehúzta a kirakat elől a függönyt, és kortyolgatva nézték végig az első igazi nyári zivatart, amint végig seper a kövezeten, a szemközti házsorfalain, s a megszeppent várakozókon, akik eresz alá húzódva várták, hogy elvonuljon a fergeteg. Nem tetszik megkóstolni? Kérdezte a pincér, aki most tálcáján egy halomrántott csirkemájjal asztaluk elé érkezett. Maga eszik? Kérdezte szerényen Amirás. Ha friss, mondta Emerik, már pedig bizonyára az. Akkor miért ne? Garantáltan, mosolygott a pincér. Fogpiszkálókra tűzték, kenyér nélkül egészben falták be a rántott csirkemáj darabokat. Emerik vigyorgott, tele szájjal Amiráshoz fordult. Az eső elmosta nekik a kerti mulatságukat. Most már nyugodtan hazamehetünk.
Szeméttároló. A gyerekek újságolták, valami kicsi szörnyűség került elő a szemétből. Nem ők, a gyerekek találták, hanem a tyúkok, azok kapirgálták elő. A tömbház ablakaiból sokan bámultak a szeméttároló felé, előtte egy kiterített újságpapírra, sarkai négy darab kővel, hogy fel ne lebbentse a szél. Ami alatta volt, egyszeri látványnak is elég volt. Ezt az újságpapírt állták körül a lakók, közben megvető, indulatos pillantásokat vetettek a tyúkok felé, s mi tagadás egymásra is. Ezen a napon a baromfiak voltak minden baj előidézői, ők hurcolták elő a szemét álcázó nyírkos sötétségéből azt, amitől valaki úgy hitte, megszabadult. Ők hurcolták ide a gyanakvást, a rossz lelkiismeretet. A kis csődület most tulajdonképpen őrt állt, távol tartotta a tyúkokat és a gyerekeket. Pedig a gyerekek mindent elkövettek, hogy az átnedvesedett újságpapír alatt lapuló titoknak a végére járjanak. A komoly felnőttek egy ideig pontos válaszokat adtak. Hogy mi van ott? Semmi. Később azonban valamelyik férfi, bizonyára egy szülő, aki maga sem elégedett meg az egyébként egyetlen és a tényállást híven fedő válasszal, bárgyú módon célzott az ázott újságpapírra. Micsoda? Csak egy nyúzott kis macska. A gyerekek izgatottan újságolták egymásnak. Egy nyúzott kis macska, egy nyúzott kis macska. A rettenet újjongást váltott ki belőlük. Valaki, ahelyett, hogy tejjel itatna kis macskákat, csak veszi a kést és nyisz-nyisz. Ki tehette? Gyereke vagy felnőtt? Érett ember a macska nyúzó? A bundája kellett, vagy csak az élet kioltásának egyik módját gyakorolta? Délben aztán megérkeztek a nyomozók. Komoran és eleinte kissé tanácstalanul álltak a szeméttároló előtt. Aztán munkához láttak. Szétoszlatták a csődületet. Később sorra járták a környező lakásokat. A háziasszonyok restelkedve kutattak emlékezetükben, mi is került előző nap a háztartásból a szemétbe. Hát mi is? Zöldségtisztításkor keletkezett hulladék, almafogyasztás után visszamaradt csutkák, baromfi kopasztásból származó tollak, kicsorbult üvegek, használhatatlanná vált seprők, drótok, törött fakanalak, lerágott csontok, hervadt kankalinok és törött csuprok. Igen, a gondos háziasszony képes felismerni saját szemetét, ami ott a kupacban talán még őrzi is a veder formáját. Igen, elég talán egy fél köbméter szemetet azonosítani, elég 4-5 család, amely a kérdéses helyen található szemét kiürítésével alaposan gyanúsítható, és már is szorul a hurok. Jöhetnek a keresztkérdések. Bár ez a módszer kétségtelenül célra vezető, előfordulhat, hogy valaki távoli lakhelyéről érkezett ide, s kis csomagját utcolván jogtalanul becsempészte a lakóközösség szemetébe. Ebben az esetben a nyomozók majd más szálakon fognak elindulni, és kezdik előről az egészet. A gyermekek a környező tömbházakból mindebből csak annyit láttak, hogy a macska nyúzókkal szemben a törvény sem elnéző.
Névtelen telefonáló. Bubenko lakásán reggel cseng a telefon. Dörmögő férfi hang jelentkezik. Kolléga, tudom, nem szívesen hallgat végig névtelenül, de amit én mondok, az érdekelni fogja. Tudja meg a maga kedves Kaliger barátján fogott az átok, olyan belevaló diszkuszérve áldotta meg a fennvaló, hogy a kicsi segédeit használja mankónak. Totyog, mint akinek egy jól elhelyezett talp van a fenekében, kinyában meg csikorgatja a fogát. Megnézheti maga is délután az uszodában. Végre leszámolhat vele, annyi pofont húzhat le neki, ahányat akar, meg se fog moccani. Adjú! Bubenko délben kocsiba ült, áthajtott a szomszédvárosba, ahol az a bizonyos Kaliger állítólag délutánonként betegen is megjelenik az uszodában. Levetkőzött és párszor végigúszta a medencét. A vízben lubickolók meg a padokon szárítkozók között több ismerőse is akadt, páran oda köszöntek neki, mások összemosolyogtak a háta mögött. Ő meg csak gondterhelten biccentett. Talán valamikor ő is ezekkel vízilabdázott. Kaliger 3:45-kor érkezett. Hatalmas testű, vadtekintetű férfi volt. A névtelen telefonáló nem hazudott. A portás támogatta be a terembe, ott aztán két melegítős fiatal ember rohant hozzá, és feltaszították a lépcsőn a férfi öltöző felé, miközben nagy komoran körülnézett, tekintetével talán épp Bubenkót keresve, minden lépésénél fájdalmasan fintorgott. Bubenko is szigorúan végigkísérte tekintetével. Kaliger nem sokára fürdőköpenyben jelent meg újra az öltöző ajtajában. Lekísértette magát a medence széléig, leült egy karosszékbe, és beparancsolta a csapatot a vízbe. A padokon most már csak a segédedzők ültek, meg egy pár fiatal ember, akit érdekelt ez a sportág. És egymagában Bubenko le nem vette a szemét Kaligerről. Látta, ahogy a medence távoli sarkába integet. Az edző karján fölcsúszik a köpeny, tetovált nimfák, pálmafák és vasmacskák táncolnak az izmain. Bubenko ilyesmit moroghatott magában. Jól tartja magát a vén csirkefogó. Az nem ismeretes, miért van ez a Kaliger annyira Bubenko bögyében, de az bárki számára nyilvánvaló, leszámolás esetén egy egészséges Kaligerrel szemben a Bubenkónak semmi esélye. De az most mozogni is alig tud. Bubenko töprenghetett is, mit évő legyen. Talán megesik a szíve, legyint, kocsiba ül és elhajt, esetleg oda megy elesett ellenfeléhez baráti jobbot nyújtva, s talán az a medve is végre megenyhül. Vagy elszántan várja a pillanatot, amikor Kaliger újra eltűnik az öltöző ajtaja mögött, s akkor utána veti magát. Az olvasóban méltán merül föl a kérdés, ha e rövidke történet előadója nem tudja, mi jár a Bubenko fejében. akkor honnan tudja olyan pontosan, hogy mit mondott reggel a névtelen telefonáló? Nos, Kaligertől tudja, akinek kutya baja. Zsebkendővel a szája előtt maga Kaliger telefonált reggel Bubenkónak. Tudta ezt már az egész csapat, tudta az egész uszoda, és most már tudja az olvasó is. Csak Bubenkó nem tudja. Állát tenyerébe ejtve töpren, konokul a padon, és ha végül enged indulatainak, rossz rá gondolni, mi vár rá.
Játékfestőde. Schubert mester 10 óra körül érkezett meg a műhelybe, miután az irodán elintézte a részlegügyeit. Amint áthaladt az udvaron, egy helyen lassított léptein, majd megállt. Egy zöld tollú kismadár hevert az egyik pocsolyában. Amikor belépett a műhelybe, nedves ernyőjét kinyitotta és felakasztotta egy szárító drótra. Schubert mester látta a padlón szanaszét heverő verebeket, óvatos, körültekintő léptekkel igyekezett az asztalához, hogy lehetőleg ne lépjen egyre sem. Néhányban mozgolódott még valami kis élet, szárnyrebbenéssel húzottak volna félre a fenyegető cipőtalpak elől. Menyus, aki a dukkó részlegről került ide a játékokhoz, éppen sárga ecsettel dolgozott, egy veréb begyét dörzsölgette. Szárnya végére kevés fűzöldet pöttyintett, aztán kitette az ablakrácsára, és belefricskázott a fenekébe, hogy elrepüljön. Jó reggelt, mondta Schubert mester, aki ekkor ért az asztalához. Fölvette köpenyét, kinyitotta táskáját, elővette írományait, és leült háttal nekünk, háttal a műhelynek. Mi újság, mester? Jönnek a fagyos szentek, mondta csendesen Schubert mester. Rajzokat teregetett maga elé, föléjük görnyedt. Nagy orrú, vörös képű férfi volt, régi vágású mesterember. Vettem a szemetes vedret, a seprűt, meg egy kicsi lapátot, és körbejártam az asztalokat. 20-30 veréb hevert a festékes bödönök a ládák asztallábak között. Összegyűjtöttem őket a vederbe. A seprű neszelésére Schubert mester kissé megemelte a fejét. Nem a legnagyobb a tisztaság, jegyeztem meg. Megszállja a pora festéket, ejtette vissza fejét Schubert mester. Mártsa meg, fiam, azt a seprűt valamiben. Akadott a vederben néhány veréb, látszott rajtuk, nem sokára repülni szeretnének. Mutattam is Menyusnak, most már pingálja ki ezeket is hamar. Azt minek? Elég volt. Lökt ki a budiba az egészet. Menyussal teniszezni járunk. Eszünk valamit délben a műhelyben, akár hideget, akár egy kis langyosat a kosztos csészéből, aztán egyenesen indulunk a teniszpályára. Reggel, amikor bejöttünk, tele volt a műhely csiviteléssel, bele lehetett őrülni. Ki tudja, mi ütött beléjük, hogy a nyitott ablakon beköltöztek. Elővettük hát az ütőket, felálltunk az asztalokra, fölkapaszkodtunk a polcokra, és elkezdtük csapkodni a verebeket. Amelyik csak úgy elszédült, hogy kárba ne vesszen, hamar befestettük jó színese, és kitettük az ablakba. El is repült, amelyik tudott, már amennyire bírt a ragadó szárnyakkal. A nedvesség persze nem használ a teniszütőnek, Menyust néha elfutotta a méreg, amikor egy-egy madár a húrok közé ragadt. 10-ig befestettünk, vagy 2 tucattal. Újra kell majd húroztatni. Schubert mester néha lassan megemelte a fejét, mintha hallgatózna, de soha nem fordult meg. Lehet, neki van egy plusz szeme a tarkóján is. Menyus sétáló kiskacsákat festett, én pedig szélmalmokat. Nem a legigényesebb munka, de nem árt odafigyelni. Ha a festék lecsorog a tengelyre, a széllapátok nem mozdulnak. A kiskacsák sem indulnak el. Az csak sírnak, bőgnek azok a kicsi krapekok, morogta Menyus. Hogy nem jók a játékok. 11 felé megszólalt Schubert mester. Előbb megemelte fejét, megszívogatta orrát. Mi a helyzet a villamosokkal, fiúk? Ó, hát azok már rég a polcokon száradnak. Úgy maradt, föltartott fővel, sárga ceruzájával ütögette orrahegyét. Lenne valami rendelés, fiúk, mondta. Azt miféle, kérdezte Menyus. 500 darab sárga dömperről lenne szó. Nem túl igényes, kevés szín, sima felületek. Csak valami fekete felirat kellene rájuk, ki kéne találni. Sárgával szívesen festek, mondta Menyus. Hozzák csak ide, a száradással együtt egy hét alatt pofon vágjuk az egészet. Később becsomagoltuk a villamosokat. Menyus a létre tetején állt, párosával adogatta le őket. Tényleg, majdnem száraz volt valamennyi, csak a feketére festett áramszedő drótja ragadt még kicsit, némelyik tele volt pihetollóval. 10 láda villamos csomagoltunk be, szám szerint 240-et. Délben meg is érkezett a furgon az áruért. Befarolt a pocsolyával teli udvarra, Schubert mester kartonlapokat meg kátránypapírt teregetett köréje, hogy kényelmesen rakodhassunk. Ő maga piros festéket hozott egy tégelyben, s kijavítgatta a kocsi oldalán a cégjelzés kopott betűit. Pedáns ember volt, neki ez volt az eredeti szakmája, a címfestés. Maguk nem tudják, fiúk, mondta később a műhelyben, honnan is tudhatnák. Az volt a mesterség. Például kapok egy ilyen rendelést, Grác motorkerékpár. Egyszerű, nem? Hát nem. Üveglapra nem festünk persze, csak a hátuljára, mindent fordítva. A G betű indít egy lendületes hurokkal, aztán tovább rézsút fölfelé úgy, hogy a Z alsó vonala kifut a tábla jobb felső sarkába, mint egy nyíl. Grác, benne van a sebesség. Szerencsére úgy hívták. Meg volt azt csinálva, kérem. Akkor 5-én jöhetnek a dömperekért? Már elsőjére szárazak, mondta Menyus tele szájjal. Előttünk újságpapíron kemény tojás, füstölt kolbász, mustár. Fapálcikákkal ettünk, mint mások a rizset. Festődében nem jó kézzel ételhez érni. Jó étvágyat, mondta Schubert mester. Csak ült mozdulatlanul valami színpróbák fölé görnyedve. 13:30 tájt éppen kortyolgattam a sörömet, amikor magától beindult az elszívó. Mindhárman oda pillantottunk. Éppen kilökött magából egy pár verebet. Hát az furcsa. Reggel ugyan beindítottuk, de aztán észre sem vettük, hogy leállt. Bizonyára eldugult valamitől. Most aztán beindult magától. Aztán talán a sörös üvegem közelségétől fölborult Menyus egyik kacsája, ráborult egy másikra, eldőlt az egész sor. Úgy szólt, mint egy kereplő. Menyus lecsapta az ecsetet. Ó, hogy ákhábel tenni akárhova. Előfordul, mondta csöndesen Schubert mester. Javítsák ki, fiúk, mielőbb, mielőtt megridegül rajtuk a festék. 3:30 előtt befejeztük. Schubert mester már levette köpenyét, s az óráját nézte. Mi is kezet mostunk, kitaszítottuk a kerékpárokat az udvarra. A kapuig a pocsolyákat kerülgetve együtt mentünk Schubert mesterrel. Nekem Dunlop ütőm van, sötétkék húzattal, Menyus az övét áttetsző zacskóban hordja. A benreket levegő birizgálta a húrokon a pihéket. Schubert mester fölpillantott a szennyes szürke égre. Maguk ilyen időben is sportolnak, fiúk. Tudja jól, mester, így megy ez nálunk. Felültünk a bringákra, elindultunk. Disznók, szólt utánunk Schubert mester. Aztán megint. Disznók, disznók. Na jó. Hallottuk. És kényelmesen taposva elkarikáztunk. Rá kell hagyni az ilyesmit. Nem rossz ember, csak túl érzékeny. Hangyás egy kicsit. Mint az ilyen öreg címfestők általában.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák 1978-1981. Játékfestőde. Felolvasta Alföldi Róbert, Börcsök Enikő, Fekete Ernő, Tordi Géza és Zsóthér Sándor. Zenetallér Zsófia. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turay Tamás. Rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
A Tarsza novellák utoljára 2015. augusztus 28-án hangoztak el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.